Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Máté evangéliumában a második fejezetben. Az első 12 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak. És íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a második fejezetből, a hatodik versből. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, karácsony ünnepe van, és ismét előttünk van a karácsony misztériuma, amit úgy is fogalmazhatnék, hogy Krisztus megszületett erre a világra. Megérkezett Isten fia, és ezt a hírt mi is újból és újból az ünnep alkalmával elolvassuk. Végig tudjuk gondolni a történetet, a karácsonyi történetet, és új, vagy legalábbis bele tudunk helyezkedni azoknak az embereknek a tapasztalatába, akik ott lehettek, és láthatták Jézust. A mi helyzetünk ebből a szempontból egy kicsit más, mert mi testi szemeinkkel nem látjuk Jézust, ezért mi ugye hit által fogadhatjuk el őt, és támaszkodunk azok bizonyságtételére, akik jelen voltak, illetve támaszkodunk Isten igéjére, aki már ugye megjövendölte Krisztus érkezését, és ott vannak előttünk már Jézusnak a tanításai, ennyivel mi többek is vagyunk egyrésztről, illetve az apostolok bizonyságtétele, amiben mi már látjuk az egész Jézusi életművet. Tehát amikor Jézus születéséről van szó, akkor mi már nem csak a gyermek Jézust látjuk, hanem látjuk az egész ívet, és kibontakozik előttünk Jézus személye. Én most nem annyira a történetbe szeretnék belemenni, úgymond a karácsonyi történetbe, hanem inkább abba a gondolatkörbe, hogy mit kezdjünk a karácsonyi üzenettel. Hogy hogyan tudunk mi itt akkor mélyebbre menni. Tehát egy kicsit hasonlatos a helyzetünk ahhoz, mint hogyha valakinek a születésnapi ünnepségére mennénk el időnként. Hát ugye az évnek egy napján megyünk el. És hát van úgy, hogy el sem megyünk, mert most talán úgy érezzük, hogy éppen most ezen a születésnapi ünnepségen nem kívánunk részt venni. De van úgy, hogy elmegyünk, és akkor ugye meghallgatjuk a történetet. A történetet, ami szívünkhöz nagyon közel áll, vagy a történetet, ami már szívünkhöz azért nem áll annyira közel, mert már ismerjük. Ez olyan, mintha egy történetet nekünk évről évre mindig ugye elmondanak, és akkor na jó, hát igen, ezt már tudom. És az ezt már tudom gondolat után már nehéz folytatnunk saját magunkban a történetet, mert nagyjából vannak már válaszaink, meggyőződéseink, látásmódunk, és elfoglaltuk már a helyünket valahol Jézus születésnapján, mert lehet, hogy éppen lelkesek vagyunk, akik nagyon szeretjük ezt a történetet, de lehet, hogy hosszú évek óta mi vagyunk esetleg azok, akik kicsit közömbösen, de végighallgatják, de mégis tisztelik őt. Vagy talán mi vagyunk a kétkedők, akik úgy gondoljuk, hogy Jézus története nagyon szép, de inkább talán egyfajta rege, vagy mítosz is lehetne, mert nagyon édes ez a történet. Másrészt pedig láthatjuk azt, hogy milyen véres valóság is jelenik meg, akár Heródes személyében, aki aztán egyfajta üldözést bocsát ugye Jézusra, és ott nem csak szép dolgok történnek, hanem ugye nehéz dolgok is, hiszen emberi életek esnek áldozatul, ártatlan életek, miközben Jézust keresi Heródes. Tehát próbáljuk valahogy menteni a menthetetlent, megkíséreljük, és úgymond valamifajta szalmaszálat keresnénk, hogy hogy tudnánk akkor mi ebbe személyesen belekerülni, hogy min kell nekünk átmennünk, néhány dolgot elmondanék ezzel kapcsolatban. Tehát először is találkozunk azzal a fajta ünnepi fénnyel vagy szimbolikával, ami egyrészt nagyon jó és lélekemelő, másrészt pedig tartalmazza azt a képet is, amikor ugye bekapcsoljuk a műanyag Betlehemet, és nézzük a villogó jászolbölcsőben fekvő kis Jézust, azzal is szembe kell néznünk, és látjuk, hogy már egy kicsit gicsbe hajlóvá ment el ez a kép, és hát ugye arra meg már végképp azt mondjuk, na jó, hát ez nem. Egyébként pedig önmagunk, amikor ugye a szeretet ünnepéről van szó, mert a világ is ünnepli a karácsonyt, tud Jézusról, de egyébként már átalakította ezt a szeretet ünnepévé, az emberi szeretet és az együttérzés nagy ünnepévé, amikor mi egymás felé fordulhatunk, családtagok, illetve nem családtagok is, figyeljünk egy kicsit egymásra. Legyünk érzékenyek egymásra, és ne hagyjuk egyedül egymást, és ez is nagyon jó, hogy az ember végre érzi azt, hogy mi lenne a fontos, hogy mire figyeljen, hogy a szeretet mégis az egyik legfontosabb dolog az életünkben, és az, hogy örüljünk egymásnak, és ott van a család. Másrészt pedig ugye sokfajta gondunk és nehézségünk lehet, amit vagy meg tudtunk oldani, vagy nem, és akkor a másik megoldás az, hogy csak a szépre próbálunk nézni. Két napig, és minden rosszról elfeledkezünk, vagy ha nem feledkeztünk el, legalábbis nem hánytolgatjuk, és próbálunk boldogok lenni. Másrészt pedig én hallottam olyan véleményt is, hogy valaki kifejezetten nem szereti a karácsonyt. Mert pont emiatt egyfajta feszültségben kezd el dolgozni a saját élete. Valamifajta túlzott elvárás, hogy most aztán minden hirtelen legyen nagyon szép és jó. És mondhatom azt, hogy ezek a dolgok teljesen idegenek. Jézus érkezésétől, mert ő nem akart bennünket ilyen helyzetbe hozni, hogy egyéb és egyéb más dolgokkal is nekünk így kelljen találkozni, és valami fajta viszonyulásra kényszeríteni bennünket, hogy mindenképpen, most azt mondom, lennünk kell valamilyennek, hogy most akkor legyünk. Hát ez egy, ha így nézzük, ezt nevezhetjük ünnepnek, de nevezhetjük annak, hogy most mindenki egy kicsit másabb akar lenni, mint ami. Hát ugye ez egy jó dolog is, hogy lehetünk mások, másrészt pedig fel is adhatjuk, és azt mondjuk, hát mi nem tudunk. És akkor van egyfajta kudarc élményünk. A másik pedig, ami az ünnep szakrális oldalát érint, amikor eljövünk a templomba, akkor ilyenkor általában nagyon hangsúlyozzuk Jézus személyét, és én is ezt fogom tenni. Abban, hogy higgyünk benne, hiszen ő Isten fia, és mindabban, amit Jézus mondott, ugye abban őszintén viszonyuljunk hozzá. És a hit jelentkezik a szemünk előtt, vagy hit válik láthatóvá előttünk, és a hithez való viszonyunk. Ebben vannak olyanok, akik már úgy érzik, hogy benne vannak a hitben, illetve az ünnepi tömegben ott lehetnek azok, akik egyébként a hithez nem biztos, hogy kapcsolódnak gyakorlati módon. És akkor, amikor a hitbeli elköteleződés jön föl, hogy akkor imádjuk Jézust, és szeressük, és legyen az életünk középpontjába, akkor ez mintha úgy tűnhet, hogy most van egy feladatunk, hogy itt van a karácsony ünnep, és hinnünk kell Jézusban. Hinnünk kell. És mint egy feladat nehezedik ránk, és ha nem teljesítettük ezt a hitet, ha nem tudjuk teljesíteni, akkor olyan, mintha megbuktunk volna. Én nem mindig gondolom azt, hogy az emberek nem akarnak hinni. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokszor akartak hinni, vagy beszéltek a hitről, de lehet, hogy nem ment. Valamilyen módon. Nem tudtak odáig eljutni. Mert a hit az nem egy olyan dolog, hogy azt úgy átadom, és akkor már neked van. Mert átadtam, mint egy csomagot, és mostantól kezdve már van hit. Az egy személyesebb dolog, sőt, az is mondhatjuk, Isten ajándéka az, amikor megnyílik az ember szíve. A hit szempontjából is. Hadd szabadítsam föl az ige hallgatókat, hogy az nem egy feladat. Ez nem egy teljesítmény, amit most itt akkor nekünk produkálnunk kell. Másrészt ott lehet bennünk egyfajta nyitottság, hogy azért az élet különböző dolgokat hozott elénk, és ezekben talán pont azt éreztük meg, és a karácsony úgy érint bennünket, hogy most szükségünk van Istenre. Ez nem is olyan rossz. Ha valaki azt érzi a lelkében, hogy neki szüksége van Istenre. Nem azért, mert bizonygatták neki, hogy neked szükséged van Istenre, és a végére tényleg nekem tényleg szükségem van Istenre, hanem azért, mert van egy belső vonzás. Van egyfajta spirituális éhség az emberekben, én hiszem ezt, mert hogy a lelkünknek azért ez egy fontos része és tartománya, úgymond a transzcendenshez, a természet felettihez való viszony. És ki így, vagy ki úgy, de mindenképpen valahol ezt az életében vagy táplálja, vagy oltja, vagy elfojtja, vagy nem figyel rá, de mindenképpen ugye jelen van. A karácsony egyrésztről hívó szó arra, hogyha van egyfajta spirituális éhség az életemben, akkor van valaki, aki azért érkezett erre a világra, hogy önzetlenül ezt a fajta éhséget vagy szükséget enyhítse. Nem pénzért. Nem valami hatalomból, nem azért, hogy gyűjtsön magának mindenképpen követőket, mert ő mindenképpen tömegben gondolkodik, hanem úgymond azért, hogy onnan érkezik abból a világból, Isten világából, ahova mi mindig talán vágyottunk, és szerettünk volna róla tudni, hogy milyen lehet az Isten világa. Kicsoda az az Isten? Mert az emberiség történelmében jelentős fejezet ez, hogy vallások születnek, hogy hitek alakulnak ki, hogy az emberek Istent keresik. Tehát ez egy olyan kérdésre adott válasz, amely nem került le még a napirendről. És nem is fog lekerülni az emberiség történetének lapjáról. Most, hogyha így nézzük, akkor átgondolhatjuk, hogy többfajta viszonyulás lehet néhány. Tehát van az, amikor mégiscsak regének gondolom ezt a történetet, egyfajta szép történetnek. Másrészt pedig azt gondolom, ha már van Isten, és tényleg elfogadom, hogy Krisztus Isten fia, akkor a viszonyulásom az lehet, hogy akkor én kérnék tőle. Nem? Akkor jöhetnek a kérdéseink, vagy a kéréseink, a vágyaink, és akkor, hogy mi szeretnénk kérni tőle. Vagyis, ha már van Jézus, akkor segítsen. Segítsen nekünk. És rá akarjuk őt venni, hogy ő szolgáljon nekünk. Egyébként Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak. Ez igaz. Ő nem úgy uralkodni jött, hanem látjuk az életén, hogy ő szolgálatra érkezett meg. De azért messze állunk mi attól, hogy Jézus szolgálvá tegyük. Hogy majd ő minket fog úgy szolgálni, amit mi szeretnénk, amit mi gondolunk, amit mi elképzeltünk, és azt megcímezzük, így mond, és akkor mindig ugyanúgy fog történni, ugye? Tehát, mert nem így fog ez történni, és akkor van mondjuk a harmadik esély, hogy mi imádjuk Istent. Ez már megint egyfajta nagyobb elköteleződés jelent, de ott van az a szabadság, hogy mi igazából nem akarunk Istentől úgy semmit direktbe, hogy ezt ad meg, azt ad meg, hanem önmagáért tudunk nézni, és a karácsonyi történetben ez az, ami fő hangsúly, hogy az emberek mennek, különböző utakról érkeznek, és a végén imádják. Amikor megérkeznek, és meglátják a gyermek Jézust, akkor átbillen az életükbe az a sok minden, keresés, kételj, kutatás, vajon hogy van, és egy adott pillanatban tisztán megjelenik az imádatnak a képe. Gyertek, imádjuk. És az imádatban ott van az a fajta szabadság, őszintesség. És az a fajta csodálat, ami az Istent megillet, és jó imádni. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy az ember alapvető természetét tekintve szeret imádni. Ha nem Istent, akkor mást. Megkeresi azokat a tárgyait az imádatának, amiben ő ezt meg tudja élni. De mi nem tudunk úgy élni, hogyha ne imádnánk valamit. És most ki végig tudja gondolni az életében, hogy mit imád. Hogy mit szeret nagyon, mert neki ez kell. Hogy valamit, vagy valakit, vagy valami tevékenységet, vagy bármit, amiben fel tud oldódni, valamivel több tud lenni, és valamiben átéli ezt a csodálatos érzést. Na most erre a legméltóbb, ugye Szentel szerint Isten. A legértékesebbet adjuk. Amit imádunk, ott a legértékesebbünket adjuk oda. Mi a legértékesebb? Az aranyunk, a tömjénünk és a mirhánk. Hát nem. Önmagunk. Ha valamit én imádok, vagy valakit imádok, akkor én beleadom a lényemet. Ez a legértékesebb. És erre tanít bennünket a Szentírás, hogy a legértékesebbet, önmagadat a legértékesebbnek, vagy a legméltóbbnak ad oda. És akkor talán az imádathoz is közelebb kerülünk, hogy akkor most itt nem valami olyasmit vár el tőlünk Isten, hogy valami ilyen dolgot csináljunk, vagy olyan dolgot csináljunk, és felvegyünk egy pószt, amit imádatnak nevezünk, hanem egy dolgot, hogy önmagunk megnyitását és őszintességét. Mert azt jelenti az imádat, ahol már leplezetlenül vagyok bizonyos fokig jelen, és mondhatom azt, még nem is disztingválok úgy, mint ahogy szoktam. Mert minek? Hogyha valakit szeretek, és valaki szeret engem, akkor ott már ezek a dolgok átalakulnak. Másrészt pedig az imádatunk egyrésztről fakadhat spontán felismerésből, hogy rácsodálkozunk Istenre, vagy megszólít bennünket Isten. Másrészt pedig van itt az emberiségnek, és erre mi is megérkezünk, vagy rá épül az életünk, egy rossz lelkiismerete. Mert hogy Krisztus ugye megszületett, és csak jót, mert azt nézzük a Szentírásban, csak jóra tanította az embereket, szeretett, gyógyított, és nem tett olyan dolgot, amivel ugye ítéltet érdemelt volna, és itt van az emberiség emlékezete, ami őrzi ezt a történetet, és az van, hogy megölik. És ez az emberiség lelkiismeretében, vagy közös emlékezetében egyfajta rossz érzést és adósságot kelt. Hát olyan, mintha adósok lennénk valakinek, aki Isten fia, és mi a jó helyében rosszal fizettünk volna. És akkor itt benne csúszhat a mi életünk is, ugye a mi saját életünk terhei, a saját cselekedeteink, amit nem helyesen teszünk, és akkor már ott állhatunk szembe ezzel a dologgal, hogy vajon akkor mi mit teszünk ehhez hozzá. Tehát akkor fölteltem a kérdést, hogy akkor mit tehetek azért, hogy valóban találkozzam Istennel? Mert ez a fontos kérdés. Hadd mondjam azt, hogy nem valamit kell tenned ahhoz, hogy találkozzál, hanem valakivel kell találkoznod, ahhoz, hogy találkozz Istennel. Nem tudom, érthető már eleve a felszabadító érzés, hogy nem valamit kell neked tenned, hanem valakivel kell találkoznod. Óriási különbség. Nem az van, hogy neked ezt és ezt kell tenned, és akkor majd Istent meg fogod látni, hanem arról van szó, hogy Isten elküldött valakit, akivel találkozni lehet, és ő rajta keresztül találkozol Istennel. Tehát minthogyha Isten megkönnyítene az utunkat, és nem előírásokat ad, hogy így tedd, úgy tedd, amúgy tedd, és akkor majd megérlek neked, hanem azt mondja, hogy találkozz, és a találkozásban ott vagyok. Tehát itt jön Krisztus személyével való kérdésünk, hogy kicsoda nekünk Krisztus. Mert hogyha az van, hogy találkoznunk kell Krisztussal, és úgy találkozunk Istennel, akkor az ő személye lesz a számunkra a fontos. Hogy kicsoda Krisztus. Ugye, talán gondolhatunk úgy Krisztusra, mint egy emberre, mivel hogy emberré lett, és arra fogunk gondolni. Gondolhatunk, mint egy nagy tanítóra. Gondolhatunk az angyalsereg által kinyilvánított messiásra, hogy most született meg, az Isten fia, és akkor megérkezünk egy szóhoz, ami azt jelenti, hogy messiás, vagy megváltó, vagy Krisztus, vagy felkent, és akkor ott egy picit megakadunk. Mert még az, hogy ember el tudjuk fogadni, talán könnyen, hogy tanító, még azt is, hogy proféta, de amikor odaérkezünk, hogy megváltó, akkor megállhatunk. Mert ezen a ponton a YouTube zenésze Bono, ugye énekese ezt mondta, hogy ezen a ponton, amikor valaki azt mondja, ő is keresztjén, hogy amikor azt mondjuk, hogy megváltó, akkor Bono azt mondja, ezen a ponton a cipőnk hegyét kezdjük el nézni, és ezt gondoljuk, hogy ja Istenem, most ezzel mit kezdjek? Hogy ő az én megváltó. És már szabadon, akkor ezután, amikor ezt elkezdjük mondani nagy súllyal, hogy ő a te megváltód, akkor talán azt gondolhatja ott hátul a kis agyunk, hogy akkor mikor is lesz ennek vége? Hogy most egy olyan fejezet kezdődik, amit nehezen tudunk applikálni. És akkor utána ugye felhangzik az, hogy de ti bűnösök vagytok, és szükségetek van megváltóra. Mert hogy azért van ugye szükség a megváltóra, és akkor az ember elveszíti, vagy nehezebben találja meg Krisztussal való kapcsolatát. Mert akkor kialakul egyfajta nézőpont, én bűnös, Jézus pedig ugye a megváltó. Tehát ott van a Jézusnakban ez a megjelenés, hogy mindent vagy semmit típusú találkozás, mert amikor megváltunkat találkozunk, akkor ott már vagy dönteni kell, hogy akkor ezt elfogadjuk őt, vagy nem fogadjuk el őt. Tehát nincs az, hogy hát, ez itt állok, vajon megváltó, vagy nem megváltó, ez enyém, vagy másé, és akkor már élesen szembe kell nézni. Tehát ebből a szempontból Krisztus felborítja a világ egyensúlyát, mert nem csak megérkezett, mint tanító, hanem úgy tűnik, hogy megérkezik, mint megváltó, aki életét adja értünk, hogy mi boldogul érhessünk Istennel, és ez riaszthat bennünket, elgondolkoztathat, vagy ez a nagy szeretet hirtelen megdöbbent, valaki meghal, értünk, mi mikor nem is éltünk, illetve át is vehetjük az ő nézőpontját, és azonosulhatunk is azzal, amit Krisztus tett, de minden esetre meghökkent. Meghökkenti az embert. Mert ez valami egészen megrendítő dolog. És akkor, minthogyha vágynánk arra, hogy Isten akkor bizonyítson. Még mindig. Mert ez egyrészt jó, másrészt sok, és valamire van szükségünk, hogy akkor itt segítségre van szükségünk, hogy ezt be tudjuk építeni az életünkbe. És ekkor van az, hogy keressük a tökéletes bizonyítékot. Hogy ennek ellenére mégis bizonyítsák be nekünk, vagy magunkban, mindez, hogy világossá váljon. Hadd mondjam azt, hogy Isten tökéletes bizonyítékot nem úgy ad, hogy még ezek után jön egy tökéletes bizonyíték, hanem igazából úgy adja a bizonyítékot, hogy Krisztus személye lesz az, aki számunkra hitelessé válik. Ez a bizonyíték. Mind a születésben láthatjuk a hiteles születést, hogy hogyan érkezik meg, milyen körülmények között, milyen jelekkel, milyen megerősítésekkel, kik érkeznek meg, és bizonyítják, hogy ő kicsoda, illetve az életének a tanúbizonysága, a tanítása, majd az életének a vége is bizonyíték, hogy a végén nem mondja azt, hogy bocsánat, amit eddig mondtam, az nem úgy van, és akkor a kereszt árnyékában inkább azt mondom, hogy nekem az élet fontosabb. És nem vállalom a szenvedést. Tehát Jézus személye lényegében a bizonyíték, a hitelesség, másrészt pedig a kereszténység nem születhetett volna meg, ha nem lenne Krisztus. Tehát nincsen kereszténység Krisztus nélkül, mert a kereszténység lényegében azt jelenti, hogy Krisztus követők vagyunk. Tehát Jézus személye a kulcs, az ő megismerése, azonosulás vele, vagy útmutatásának, tanításának az elfogadása. És akkor megkísért bennünket az, ami ugye itt van a mindennapok világában. Ha meg is vagyunk keresztelve, ha templomba is járunk, ünnepek alkalmával, vagy gyülekezetbe is erőfordulunk, azért van úgy, hogy az ember felhagy a hittel. És nem biztos, hogy beépíti a mindennapjaiba. Akkor most néhány fontos pontot röviden áttekintenék, amin keresztül mi általában hirdetjük a Krisztussal való kapcsolatot. Az első, meg kell bánod a bűnödet, hogy Jézussal kapcsolatban legyél. Vagy Jézusnak meg kell bánod a bűnödet, mert ő a megváltod, ő szabadít meg a bűnöttől. Ez abban a pillanatban, amikor nekem fáj, és már van egyfajta bűnlátásom, és akarok szabadulni a bűnömtől, akkor nagyon jó, mert látok valakit, akinél le tudom tenni, és ő engem felszabadít ez alól. Akkor, amikor én nem látom magamat bűnösnek, és nem érzékelem ezt ilyen nagy súllyal, akkor engem zavar. Hogy még csak akkor lehetek kapcsolatban Jézussal, hogyha én mindenképpen elismerem magamról, hogy bűnös vagyok. És akkor mondja nekem, hogy nem vagyok én annyira bűnös, hogy én ott legyek mindig a templomban. Időnként elmegyek. Mert ebbe kifejezi az ember, hogy hát nem tartja magát annyira bűnös, hogy mindig ott kelljen legyen. Hát valami fajta bűnöm természetesen van. De mégsem úgy, hogy egyfajta elégtételt kell, hogy tegyek. Hadd mondjam azt, hogy a bűnnel kapcsolatban inkább azt a képet használnám, hogy azért jött Krisztus, és ilyen értelemben igaz ez a fajta megközelítés, hogy bűn. Hát az egyfajta céltévesztettséget jelent az eredeti gondolkodásmódban. Mert amikor azt mondjuk az emberre, vagy így hívjuk őt, hogy te bűnös vagy, akkor hogy mondanánk inkább másképpen, és így talán érthetőbb. Helytelen a saját magad által kialakított képed önmagadról. Ez lényegében az a fogalom, amire azt mondanám, hogy bűnös vagy. Ki az, aki azt merni állítani, hogy ő helyesen gondolkodik önmagáról minden tekintetben? Így már talán közelebb kerül, mert mindenki józanság, hát igen, ez nem biztos, hogy én minden tekintetben jól gondolom az életemet. Mert az is baj, ha az ember azt mondja magáról, hogy jaj, én semmire nem vagyok jó, és semmire nem vagyok alkalmas, én úgymond bűnös vagyok. Az is baj, amikor azt mondom, hát én tökéletes vagyok. És ennek megvannak az árnyalatai még, ezerféle síkon, hogy most jó vagyok, rossz vagyok, nem vagyok elég jó még jobbnak kell lennem, és mindenhol variálhatjuk, de soha nem érezzük majd azt, hogy igen, hanem majd valami pozíciót megragadunk ebbe, és ahhoz azt eleve ragaszkodunk, de közben azt is érezzük, hogy azért még változunk is. Tehát mit hoz el Krisztus? Azt mondja, hogy helyes én képet adok neked, és inkább ezt jelenti ez, hogy add át önmagadat Krisztus, Istennek, hogy helyes énképed legyen, és egy pozitív istenképet ad Jézus. Egy szerető istenképet, aki elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Mert végülis a bűnbocsánat ezt jelenti, hogy téged elfogad az Isten. És nem azt szerint mér neked, mint amilyen Most azt mondom, tévedésben élsz önmagadról. És amilyenek a cselekedeteid, és azoknak a következményei. Tehát szabadnak lenni Istenre. Van egy megtisztított én képem, ezt jelenti mondjuk a bűnbocsánat. Oda viszem önmagamat Istenhez, és azt mondom, hogy itt vagyok. Fogadj el. Aztán kezdjünk el hinni Krisztusban, ez a másik nagy gondolatunk, hogy higgyetek Krisztusban. Ez olyan, mintha hitet tenném egyedüli beugróvá, hát valahol igen, mert mondhatjuk, hogy hinnünk el Krisztusban, és aki nem tud hinni, hát az akkor nem tudja megismerni Krisztust, mintha ezt mondanánk. Ugye? Mert ha nem hiszel, akkor nem fog működni. Akkor nem fog működni Krisztus számodra, nem tudsz benne hinni. És itt már akkor egy csavar van, ha mondjuk, hogy higgyél, de ha nem tudsz hinni, akkor már megint ott a probléma. És mi a probléma ezzel a fajta hitközpontúsággal? Hogy én vagyok még mindig az egésznek egy picit, a középpont, hogy én hiszek-e. Másrésztől mondjuk azt, hogy a hit Isten ajándéka, és kérje mindenki Istentől a hitet, mert megkapja ajándékba. De mégis olyan nehéz, hogy az emberekben a hit megszülessen. Mert valahol félúton elveszítjük ezt a fajta bizalmat. Ehhez szeretnék egy történetet elmondani, hogy akkor mélyebben kicsit megvilágítsam, hogy mi is akkor a hit. Hitet nevezhetjük bizalomnak is. Ez például az, amikor egy szakadék szélén állunk, és megcsúszunk, és elkezdünk zuhanni. És észreveszünk egy ágat. És ott van a lehetőségünk, hogy belekapaszkodjunk. Ugye intellektuálisan meg vagyok győződve arról, hogy az ág meg fog engem menteni, de mégsem nyújtom ki a kezemet. És tovább fogok zuhanni. De tegyük fel, intellektuálisan nem vagyok róla meggyőződve, hogy az az ág kibír engem, és zuhanok. Bizonytalan vagyok, kétkedem, hogy megtart-e engem, de mégis megragadom, és belekapaszkodom. Akkor melyik volt a hit? Melyik volt az a hit, ami megtartott engem? Ugye intellektuálisan nagyon meg vagyok róla győződve, és minden tekintetben képviselem, hogy mi, de nem ragadom meg. Vagy pedig azt, hogy kételkedem, és azt sem tudom, hogy hogy van, de a döntő pillanatban mégis ráállok. És ez a hit meg tud tartani. Tehát mi kell ahhoz, hogy mi higgyünk? Egy picit ez. Hogy egy kicsit ott van ez a fajta cselekvés. Az a fajta bizalom, hogy ráállunk, és nem a hitünk nagysága és az egyéb dolgok, amire mi azt gondoljuk, hogy csiszolgatom a hitemet, minél tökéletesebb a hitem, akkor egyre jobb lesz a kapcsolatom Istennel. Egy csomó rossz ember, akiknek nem volt hitük, azok elkezdtek hinni Jézusban egy pillanat alatt, mert az ő életük elkezdett zuhanni, és észrevették azt az ágat, most így mondom, most szimbolikusan Krisztusba, és így megfogták. És mi volt előtte a hitükkel? Semmi nem volt. Esetleg küzdöttek, és még templomba sem mentek el. És kivetett emberek voltak, de abban a döntő pillanatban mégis meg tudták ragadni. Tehát amikor mi hitről beszélünk, hogy higgyetek Jézusban, mi ugye azt hiszük, akkor fogadjátok el ezt az egészet és mindent, A-tól Z-ig, és amikor mindent elfogadtatok, amit mi tanítunk, na akkor fogtok hinni. És majd akkor majd működik nektek Krisztus. Hát nem így van. Hanem a hit, az ez a legbelsőbb belső megtapasztalás és nyitás, amit a legkezdetek pontnál már elkezdhetek, és már kapcsolatom van Krisztussal. Azonnal. Amikor felé nyitok, és megragadom az életemben azt az ágat, amiről vitatkozhatunk, hogy számomra még gyenge ág a Krisztus, nem baj, de megtart. Vagy pedig éppen én már 10-15 éve, 20 éve járok és hallgatom, és erős ág, de még mindig nem tudtam megragadni. És akkor kinek van hite? Annak, aki, ha így nézzük, él vele, és bizalmával meg tud állni. És ennyi a hit. Ennyi a hit, és ezt aztán későbbiekben is tudja alkalmazni az életében, és természetesen majd fejlődni fog. Tehát a hit nem azt jelenti, hogy nincsenek kételjeink. A hit nem azt jelenti, hogy minden félelmünk már elmúlt. Nem azt jelenti, hogy mi már tökéletesek vagyunk. És nem azt jelenti, hogy Istenről mi már mindent egyértelműen tudunk. Sőt, a hit nem azt jelenti, hogy Isten a hitünk miatt tart meg. Bár mondja Jézus, hogy legyen neked a te hited szerint, igen, de mi a lényeg a hitben? Az, hogy akihez kapcsolódik, a hit tárgya a lényeges. Nem tudom, érthető és felszabadító ez. Hogy a hit tárgya miatt tart meg a hit. Hogy Krisztusban vetjük a bizalmunkat, és ő tart meg. Tehát nem a hit tart meg úgymond bennünket önmagában, hanem az, akibe vetjük. És így szabadulhatunk föl, úgymond a hit kényszerre alól is, hogy akkor most mindenképpen nekünk úgymond, nem tudom, hogy kéne hinnünk, hogy már akkor igazából higgyünk. Mert akkor valami hamis képnek kéne megfelelnünk. A másik dolog pedig a közösség. Mindig mondjuk, hogy legyünk közösségbe és járjunk a templomba, a gyülekezetbe. A másik dolog, amit az emberek talán nem tudnak fölvállalni, hogyha hinnünk kell Istenben, ha Jézust elfogadjuk, akkor még templomba is kéne járni. Hát ez gyakorlatban nem mindig megvalósítható egyéb okok miatt. De mit is jelent ez a templom? Ez lényegében a közösséget jelenti, ahol nyilvánosan megvallom, vagy legalábbis meg tudom élni azt a fajta hitet, meggyőződést, amire Jézus indított engem. Tehát nem kényszerez, és nem kell mesterkélten részt venni, úgymond ezen, mert nem ezen múlik, hanem ez egyfajta gyümölcse annak, hogy vállalom. Ez egy olyan őszintesség, ha így nézzük, amiben mi egyek tudunk lenni. És semmiféle fajta, úgymond kényszeredettségnek nem kell benne lenni. Másrészt pedig ez a fajta vonzás az, amit mi együtt megtapasztalunk, és egymás példáján keresztül tudunk tanulni, és látjuk azt, hogy másokban is ott van ez a fajta hit. És legvégén egy történet, Istennel kapcsolatban, hogy hogyan találhatjuk meg őt. Egy orosz űrhajós, amikor ugye fenn volt először, repült fel az űrbe, egy hazatérésekor kijelentette, hogy nem találkozott Istennel. Ez egy bizonyíték volt, hogy nincs Isten. Hát fönn voltunk, Isten fent lakik az égben. Hát fönn voltunk, és nem láttuk. C.S. Lewis erre a kijelentésre, keresztény író ezt mondta. Olyan, mint a Hamlet felment volna a kastélyba a padlására, hogy Shakespeare után kutasson. És nem találta meg őt. Milyennek a rövid kis történetnek a tanulság? Isten nem lehet úgy megtalálni. Hogy most így akkor itt van, és mint egy tárgyat oda tesszük, hogy itt van Isten. Még Krisztusban sem tudjuk így megtalálni, hogy itt van Krisztus, és akkor itt van Isten. Nesze fogd meg, és a tiéd. Mert olyan ez, hogy Isten nem tárgy a mi kezünkben, amit mikroszkóp alá helyezhetünk. És le kell jönnünk a padlásról, mert nem úgy találjuk majd őt meg, hanem most ez úgy van, és a karácsonyi történet erre hívja fel, mint a beleírta magát Isten a mi életünk történetében, mint a drámába, az emberiség drámájába, beleírta magát a szerző. Ott van benne. Ez olyan, mint amikor a képet nézzünk, és maga a festő fölfestette magát egy adott ponton. És mindenki ránézhet, hogy itt van az önarcképe. Ő az, aki alkotta ezt a művet. És az emberiség nagy történetében Krisztus, amikor megszületik, az alkotó belép a saját művébe. És ott fel lehet ismerni a műben. Mint egy szereplő ott van. És nem pedig úgy van ott, mint valaki, akit majd meg kellene találnunk valahol, hanem végig benne van, mint szereplő. És ezáltal tudunk vele azonosulni, hogy beleírta magát a mi életünk darabjába. És ha ezt érezzük, akkor már nem lesz az a csalódásunk, mint Hamletnek, aki felmenne a padlásra, és nem találja Shakespeare-t. Mert mi így vagyunk Istennek gondolatai. És mi így nem fogjuk őt megtalálni, hogy fölmegyünk és megtaláljuk. Mert az önmaga paródiája lenne. De úgy igen, hogy felismerjük az élet történetében, és így felismerhetjük Krisztust. Ez jelenti, hogy higgyetek és imádjátok őt, amikor megjelenik. Amikor látható, amikor hallható, amikor a saját életünk történetéről beszél velünk. Amikor az életünkből szól ki az Isten. Na, azt fel lehet ismerni, azt meg lehet találni. De nem úgy sterilen, hogy vagyok én, És akkor valahol van Isten, és akkor úgy találjuk meg őt. Úgy nem fogjuk tudni felismerni és megtalálni. Pedig végig őt kerestük, és egészen közel volt hozzánk. Isten adja meg, hogy legyen így karácsonyunk, és úgymond hitünk, és tudjuk megragadni azt az ágat, amit Krisztus az ő életével adott nekünk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Úr Jézus, kérjük, hogy tedd könnyűvé azt az utat, amelyen te megérkezel hozzánk, és köszönjük, hogy a hit az egyfajta megragadása annak, amit te mondasz, és nem az a hit, amikor mi vagyunk már tökéletesek, és úgy hiszünk te benned, hanem az az a hit, ami bizalom, amely megragadja a tőled érkező gondolatot, indítást, és rá tud állni. Így kérjük, hogy mi a te személyedhez ragaszkodjunk, vagy ismerjük föl, hogy tudjunk közeledni, vagy érezzük ennek a szabadságát. És kérjük azt, hogy mindaz, ami bennünk nem a helyes énkép, igazából te azt szeretnéd átalakítani és megmutatni, mert azt nevezhetjük azt, annak a céltévesztettségnek, amiben nem találjuk önmagunkat, a másik embert és téged sem. Köszönjük, hogy az emberiség történetébe beleírtad magadat, és megjelentél, láthatóvá váltál az eddig láthatatlan történetben. És köszönjük, hogy tanulhatunk mindebből, és láthatóvá tudsz válni a mi életünk történetében is. Így kérjük, hogy szabadíts föl bennünket erre a fajta hitre, látásmódra, és kérjük tőled az erőt, a bizonyosságot, a vezetést. Légy betegeinkkel, minden emberrel, aki itt a gyülekezetünkben jár, adj áldott karácsony nekünk. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyük Istenünk áldását. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen. Áldás békesség.